hogy összegyűjtöd az összes csatornát, ami eszedbe jut, és ami potenciálisan jó lehet a terméked vagy szolgáltatásod számára. Ezeket utána elkezded tesztelni, akár priorizálhatod is, és ha úgy gondolod, hogy nincs elég költségvetésed arra, hogy az összes csatornát leteszteld, akkor azokat, amik priorizálásban hátrébb estek, akkor azokat le lehet vágni, de utána, amik benn maradtak ebben a poolban, tehát azok között a csatornák között, amikkel érdemes foglalkoznod a terméket szempontjából, azokat elkezded tesztelni nagyon hasonló módon, vagy nagyon hasonló reklámokkal, utána megnézed azt, hogy hol milyen eredményeket érsz el, honnan konvertálnak a legtöbben, és ezekre a csatornákra fókuszálsz csak, ahonnan a legjobb eredményeket elérted.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Tóth Attila vagyok, ez pedig itt a Content Café-nak a második epizódja. A mai nap itt van velem Boros Ákos, a Capturely online analitikai szoftvercégnek az operatív vezetője, illetve korábban a TAP fitness alkalmazásnak a készítője, ezen felül az egyik Szeged Boost közösség alapító. Köszi Ákos, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
Én azt mondom, hogy először beszéljünk a TAP-ről, beszéljünk erről a fitness alkalmazásról, amit, ha jól tudom, 2012-ben kezdtetek el csinálni, vagy kezdtél el?
12-13-ban kezdtünk el a csapattal csinálni, így van. Volt Szegeden egy ötletverseny, egy Hackathon in a Box ötletverseny, és annak során jött ki ez a TAP, mint győztes ötlet, mint győztes csapat. Így jöttünk ki erről a versenyről, és ezt követően bele is vágtunk munka mellett, suli mellett, TAP-nak a fejlesztésébe.
És ezt egyedül te találtad, ki téged volt az ötlet, vagy már ez csapattal együtt jött ez az egész?
Nem, az ötlet nem az enyém volt, a nagyon jó csapat jött össze a versenyen, de az ötlet az egyik fejlesztőnké, Budincsevic Norberté volt, ő volt az ötletgazda, ő hozta ezt az ötletet, hogy ezzel már tök régóta gondolkodik, hogy magát a fitness-t és a gamification-t összekapcsolni akár egy tamagocsival, és igazániból ez ilyen szerelem első látásra ötlet volt. Csapat minden tagja rákapott erre az ötletre, és elkezdtünk már ugye a verseny alatt is dolgozni rajta.
Uh-huh. Tehát akkor ez egy olyan ötlet volt, ami így ilyen saját problémát oldott meg úgymond, vagy ami az ötletet, aki kitalálta, úgy volt vele, hogy milyen jó lenne már egy ilyen app, és akkor azt gondoltatok, hogy ebből lehet csinálni, ez más embernek is érdekes lehet.
Alapvetően saját probléma volt, mindannyian futottunk korábban, vagy többségünk futott korábban, de mindannyian felhagytunk vele. Azt hiszem, hogy a futás akkoriban kezdett el igazániból itthon is kicsit úgy felpörögni, mint sportmozgás, amit így tömegek csinálnak. Szerintem azóta egyébként csak ez még erősebb lett, és még többen járnak futni. És ez egy ilyen olyan probléma volt, amivel többen is tudtunk a csapatból egyből azonosulni, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen alkalmazás, ami motiválja az embert abban, hogy többet mozogjon, tehát igazániból ez volt a fő cél, nem is a futás, hanem az, hogy többet mozogjon, az egyébként annak lenne piaca, és tök jó lenne, ha létezne egy ilyen alkalmazás.
Uh-huh. Tehát megvolt az ötlet, aztán elkezdtétek megvalósítani, és mikor volt az, mennyi idő kellett, amíg már volt egy működő applikáció? Úgy működő, hogy így a nem teljes egészében, de már lehetett tesztelni, lehetett használni, megmutattátok másnak.
Szerintem az első működő alkalmazás az 13 év végén volt, meg is egyébként szerintem a verseny is 13-ban volt, és 13 év végén lett meg a volt már egy ilyen demo verziónk, amit mutogattunk, és ugye a Microsoft Imagine Cup-nak volt a hazai Microsoft által egy workshop sorozata, ami arról szólt, hogy a magyar csapatokat felkészítse erre a megmérettetésre, és ugye a nemzetközi fordulóra, majd pedig ugye a döntőre, és ezen vettünk részt.
Tehát ez a Magyarország az egy ilyen nemzetközi versenynek volt, egy ilyen magyarországi fordulója. És akkor ezt megnyertétek?
Így, ezt megnyertük a kategóriánkon belül, utána jutottunk a nemzetközi fordulóba, ami igazániból egy ilyen videópicset kellett beküldeni, és az alapján került kiválasztásra a legjobb csapatok. Innen is tovább jutottunk, és így jutottunk ki az Imagine Cup-nak a döntőjében, ami Seattle-ben került megrendezésre.
Azt, hogy megnyertétek a magyar versenyt, azzal kaptatok valamilyen segítséget, vagy valamilyen... Mit nyertetek ott gyakorlatilag?
A lehetőséget, hogy tovább jussunk a nemzetközi fordulóba, de ja, ez igazániból ez önmagában tök jó volt. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség volt, illetve a Microsofttól hatalmas támogatást kaptunk, hogy tehát hatalmas támogatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan építsük tovább az alkalmazást, hatalmas támogatást kaptunk abban, hogy fejlesszük magunkat, mint emberek, akik prezentálnak, tehát a prezentációs készségeinket fejlesszük, úgyhogy a Microsoft oldalára jött egy folyamatos támogatás. Cserébe persze ugye a fő fókuszunk is a Microsoft platformja lett, ami egyébként akkoriban még nagyon, tehát még akkoriban volt neki egy nagyon szép jövőképe, ugye azóta eltelt pár év, és ez a Microsoft Mobile már nem is létezik.
Meghalt.
De akkoriban ez egy nagyon jó kilátásokkal rendelkező platform volt, amiben egyébként mi is nagyon hittünk ki, és ez majd, és egyébként később emiatt is nyertünk egy design díjat, mert az akkori style guide-okat, amiket a Microsoft kiadott, azt a lehető legjobban lekövettük egy játékon belül, amire korábban nem nagyon volt példa.
Uh-huh. És akkor kimentetek ezután, tehát kim voltatok külföldön, ezen a versenyen, és ott hogy szerepeltetek?
Itt ezen a versenyen három fő kategória volt, és mi az innováció kategórián belül egy második helyezést elhoztunk, ami szerintem egy nagyon jó pont volt, vagy nagyon jó mérföldkő volt a TEP életében, és ugye ez segített minket később ahhoz, hogy befektetőt is találjunk, illetve ez nagyon nagy publicitást szerzett magának az alkalmazásnak, főleg ugye itthon, de külföldről is nagyon sok megkeresés jött ezt követően, és ez segített minket abban, hogy aztán később írt rólunk a TechCrunch, színet is írt rólunk, Product Hunt-on volt egy erős megjelenésünk, úgyhogy egy nagyon jó média coverage volt ez a számunkra.
És gondolom ebből a nagy PR-ból tudtatok felhasználókat is szerezni, akik letöltötték az appot, használták.
Így van, ugye a Microsoft Mobile-ra készült verzió az már elérhető volt ekkor, és még bétában ugyan, de ez már elérhető volt ekkor, és nagyon sokan letöltötték, nagyon sok visszajelzés jött belőle, és ugye ezt követően, a befektetést követően kezdtük el fejleszteni az Android és az iOS verziókat.
Uh-huh. Mi volt ezzel az appal a hosszú távú tervetek? Mi volt a vízió? Tehát, hogy befektetéssel ezt fel akartátok növelni, akartatok rengeteg felhasználót, aztán valahogy monetizálni ezt a dolgot? Vagy mi volt a terv?
Igen, tehát ezt követtük, amit te is mondasz, hogy az első lépés az volt, hogy nagyon sok felhasználót elérni, és egyébként az alapkoncepciók, az alapvíziónk az mindig is az volt, hogy ez maradjon egy ingyenes alkalmazás, hiszen mi ezzel azt szerettük volna, hogy tömegeket motiváljunk arra, hogy többet mozogjanak, és ehhez igazából úgy gondoltuk, hogy egy ingyenes alkalmazás az, ami illeszkedik ehhez a vízióhoz, úgyhogy ebből nem akartunk engedni, és mindig is az volt a cél, hogy majd appon belüli vásárlásokból lesz a bevétel az alkalmazáson belül. A befektetéssel pedig az volt a célunk, hogy megjelenjünk egy iOS és egy Android verzióval is a piacon, minél több emberhez elérjünk belőle, és majd ezt követően kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy hogyan is lehetne valójában monetizálni a felhasználókat.
Ez egyébként az ilyen típusú alkalmazások vagy a vállalkozások szerintem baromi jók, amikor nem csak arról szól a dolog, hogy van egy probléma, megoldod, közben pénzt szerzel, vagy pénzt kapsz az ügyfelektől, hanem van mögött egy ilyen nagyon ilyen emberi vízió, hogy akarsz rengeteg embert motiválni, rengeteg embernek ezzel ténylegesen javítani tudod az életét. Hogyha emiatt föl kell reggel az ágyból elmegy futni, vagy bármilyen más ilyen olyan dolgot csinál, ami az egészségesebb életmódra tereli, ez szerintem egy baromi jó dolog.
Ezzel teljesen egyetértek, és egyébként tök jó egy ilyen alkalmazást fejleszteni, aminek van egy ilyen társadalomformáló elképzelése, víziója. Tehát egyébként ez szerintem önmagában egy nagyon értékes dolog, és hogy sokkal több ilyen termékkel lenne a világban. A kellemetlen része az volt, vagy az lehet, és a számunkra is az volt, amikor ugye beleöltél nagyon sok energiát, van egy terméked, ami egyébként mint termék sikeres, tehát látod a felhasználói visszajelzésekből, látod a felhasználók számából, analitikákból, hogy van egy nagyon sikeres alkalmazásod, de utána kiderül, hogy a monetizációs modelled, amit kidolgoztál, a business modell, az nem állja meg annyira helyét, mint szeretted volna, és ez igen kellemetlen tud lenni.
Tehát nem volt meg az a megfelelő mennyiség oxigén, hogy tudjatok tovább haladni, fejlődni.
Ez így történt. Alapvetően maga az alkalmazás tényleg, főleg az iOS verzió rendkívül sikeres lett, 102 App Store-ban, tehát 102 ország App Store-jában kiemeltek minket, még a Microsoft Mobile verzióval elértünk egy design díjat, ugye ez volt az még az AppCampus Award-ot is elnyertük vele, úgyhogy ez egy, mint termék nagyon sikeresek voltunk, több százezer felhasználóval, sokan az USA-ból.
Több százezer felhasználóval.
Regisztrált felhasználója volt az alkalmazásnak, de a monetizáció az nem volt arra elegendő, hogy a csapatot eltartsa.
Mi volt a monetizációs terv, hogy ez a freemium modell volt, hogy a hirdetések voltak az ingyenesbe, a fizetősben nem voltak hirdetések, vagy volt az appon belül valamiféle ilyen pontgyűjtő rendszer, vagy hogy nézett ki ez?
Nagyon erős volt a design szemlélet, és ez egyébként azzal járt, hogy nem akartunk az elején hirdetéseket az alkalmazásban, mert úgy gondoltuk, hogy az nagyon megtöri a dizájnt. Ugye ennek már, ugye, amikor itt tartottunk, ennek már 5-6 éve, manapság szerintem már sokkal jobb framework-ök vannak arra, style guide-ok vannak arra, hogy hogyan helyezzel, best practice-ek vannak arra, hogy hogyan helyezzel reklámokat, hirdetéseket egy alkalmazásban. Mi ezeket annó nem éreztük, ennek szerintem az is az oka volt, hogy ez volt az első saját termék, aminek a fejlesztésén rajta voltunk, és egyébként a terv nagyon sok ilyen gyerekbetegséget magán hordozott, aminek az volt az oka, hogy ez volt az első termék, amit mi elkezdtünk fejleszteni. Tehát nagyon sok dolgot már jutólag máshogy csinálnánk, de ez igazániból egy tanulóút volt, tanulópálya volt a számunkra is. És a reklámokat emiatt nem is gondolkodtunk reklámokban. Reklámokban már akkor kezdtünk el gondolkodni, amikor igazániból láttuk, hogy az a üzleti modell, amit mi kitaláltunk, nem fog működni, és nem tudunk vele elegendő pénzt termelni. És nálunk, ami volt koncepció, az egyébként, ebben egyébként egy kicsit megelőztük a piacot, az volt, hogy különböző, mi a felhasználók számára azt a lehetőséget kívántuk eladni, hogy testre szabhatják ezt a kis állatot, amit nevelnek, és hogy különböző kiegészítőket, ruhadarabokat vásárolhatnak a kis állatnak, és magát a kis állatnak a környezetét megváltoztathatják. Tehát igazán azt akartuk megvalósítani, amit nagyon sok online játék egy-két évre rá nagyszerűen megvalósított. Most gondolok itt a Fortnite-ra, a PUBG-re, stb., hogy emberek $1000 elköltenek egy-egy outfitre.
És csak azért, hogy ne úgy nézzen ki a te játékosod, vagy karaktered, mint mindenki más.
Mi ezt szerettük volna megvalósítani. Aztán persze utólag látjuk, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz kell egy nagyon erős közösség, ahol meg is tudják osztani egymással ezeket a kis állatokat. Tehát kell az, hogy meg tudja mutatni, hogy mások is látják. Ugye nálunk annó a tebben egyedül annak volt meg a lehetősége, hogy ugye különböző social media felületeken megoszd a kisállatot, a futásod eredményét, és azzal együtt a kisállatot. Valójában az kellett volna, ami egy rettentő nagy munka lett volna egyébként számunkra, hogy egy közösségi teret kialakítsunk a felhasználóknak, ahol akár ezek a kisállatok tudnak találkozni.
Az applikáción belül.
Így van, erre egyébként voltak tervek, de ugye ezeknek a megvalósításáig nem jutottunk el. Úgyhogy egyébként ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy elég innovatívak voltunk, meg elég merészek, amit megpróbáltunk az üzleti modellel kapcsolatban. Valószínűleg ma már ezt is teljesen máshogy kezelnénk, és teljesen más irányba vinnénk a dolgokat.
Mi lett a Teppel később?
Teppel igazán egy hobbi projekt lett, aminek az iOS verzióját fejlesztettük tovább. Ez még valószínűleg a jövőben is elérhető lesz a felhasználóknak, most pillanatnyilag nem elérhető, még tervezünk egy ráncfelvarrást és egy ingyenes alkalmazásként meghagyni az App Store-okban.
Uh-huh. Tehát ez még most is letölthető, ha valaki meg akarja nézni, akkor le lehet tölteni.
Jelenleg nem elérhető.
Semmilyen platformon.
Semmilyen platformon nem elérhető, úgyhogy jelenleg senki ne keresse, de tervben van az, hogy még kap egy ráncfelvarrást az iOS verzió, és akkor az a verzió lesz az, ami kint lesz a store-ban, és elérhető lesz.
De az teljesen csak ilyen hobbi szinten, akartok már vállalkozást csinálni.
Ez teljesen hobbi szinten, referenciaként megtartva, és ennyi. Ebből már nem szeretnénk vállalkozást csinálni.
Van egyébként ebben a szektorban versenytárs, vagy akkoriban volt versenytársa a Tapnek, ugyanebben a fitness gamification szektorban?
Volt, és azóta a piac rengeteget változott. Amikor mi elkezdtük csinálni, akkor egy nagyon szegmentált piac volt, ahol ott volt a Rantastic, Randomondo, és nagyon sok kicsi, közepes és néhány nagyobb futó alkalmazás. Gamificationnel nagyon kevesen próbálkoztak, és egy ilyen tényleg nagyon-nagyon, még közösségi funkciók is kevés alkalmazásban voltak, amikor mi a Tappel elkezdtünk foglalkozni, és egy nagyon szegmentált piac volt, mindenkinek megvolt a saját kis kedvenc alkalmazása, mindenki más alkalmazást használt, nagyon más volt a piac. Azóta ez rendkívüli módon centralizálódott. Az volt megfigyelhető, hogy a nagy sportszergyártók, Adidas, Nike, Under Armour bevásárolták magukat, mindegyik nagy cég megvette a saját kis futóalkalmazását, azt fejleszgeti a saját brandje alatt. Ugye a Nike-nak volt már akkor is egy futóalkalmazás, ami akkor kezdett feljönni, és egyébként ők nagyon szépen növekedtek, és szerintem nagyon jó funkciókat építettek be. Majd utána később, miután ezt látta a többi gyártó, ők is bevásárolták magukat a piacra, és most van egy ilyen három szereplős piac, amin szerintem már nagyon nehéz versenyezni, hiszen ezekkel a nagy sportszergyártókkal kell versenyezni, hogyha az ember bármit szeretne tenni.
Beszéljünk a Capture Leader. Először is mikor csatlakoztál ez a történethez? Az elejétől fogva már ott vagy így időközben becsatlakoztál a Capture-hez?
Nem a legelején csatlakoztam be, ma közel a legelejéhez, de nem a legelején. Capture az úgy indult, hogy akikkel fejlesztjük a Capture-t, mi egy cégcsoport vagyunk, és Capture az igazániból egy ilyen házon belüli túlként indult, mert az akkor piacon lévő hasonló analitikai szolgáltatások nem tudták mérni például azokat az oldalakat, amiket belépést követően lát a felhasználó. És például gondolunk egy login felületre, ami a login felület után jött például egy felhasználói profil, azt már nem tudták mérni. És ezért kezdődött el a Capture-nek a fejlesztése, hogy legyen házon belül egy túl, amivel ezeket is tudjuk mérni.
Tehát ez egy házon belüli probléma volt.
Így van.
Volt akkor a probléma, hogy megérje erre egy ilyen megoldást, egyedi megoldást csinálni.
Volt akkor a probléma, hogy megérje erre egy MVP-t csinálni, megnézni, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy meg tudják-e az akkori csapat csinálni, megnézni, hogy ebben van-e potenciál, és ami bekövetkezett, hogy volt rá potenciál, és úgy döntött az akkori csapat, hogy akkor ezt tegyük nyíltán. Elindult neki egy nyílt bétája, ahova ingyen jöhettek be a felhasználók, és én itt ezen a ponton csatlakoztam a Capture-hez.
És amikor csatlakoztál, akkor mennyire volt erre igény külső emberektől? Érzékeltétek-e, hogy másoknak is szüksége van az ilyen típusú szoftverekre?
Igen, tehát ahogy csatlakoztam a Capture-hez, ott már érződött, hogy erre van igény, és így néhány hét alatt több száz felhasználója lett a Capture-nek. Azt láttuk, hogy mindenki, akinek van valamilyen webes eszköze, blogja, akár egy online store, őket érdekli ez az alkalmazás, érdekli ez a tool, és beregisztráltak a Capture-be, és elkezdték mérni a weboldalukat vele. Úgyhogy az elején látszott, hogy erre van igény, de ekkoriban még nagyon nem volt meg a fókusz, hogy pontosan kik is a mi célcsoportunk, csak tényleg ki lett téve a Capture-li a webre, jöhetett mindenki, regisztrálhatott mindenki, és azt láttuk, hogy igazából az online store-tól, a blogon keresztül, a landing page-ig, vagy a bemutatkozó oldalig mindenki regisztrál és használja a toolt, de azt nem láttuk még, hogy mi milyen irányba akarunk menni, vagy hogy melyik célcsoportot érdekli jobban ez az alkalmazás.
amikor kiraktátok a webre ezt a szoftvert, ez azt jelenti gyakorlatban, hogy ilyen fórumokon megosztottátok Magyarországon, vagy angol nyelvű weboldalakon hirdettétek?
Vegyes. Megosztottuk egyrésztről magyar és külföldi oldalakon is egyaránt. Egyrésztről, ami nagyon jelentős volt, és nagy forgalom jött, az a Reddit volt. Uh-huh. Tehát a Redditről nagyon sok felhasználó jött, nagyon sok visszajelzés jött. Itthon is több weboldalon, fórumban megosztottuk, de használtunk más külföldi témába vágó fórumokat is. Tehát amit ismertünk csatornát, ott elkezdtük megosztani, elküldtük pár bloggernek, Facebookon megosztottuk, tehát amit ismertünk, ismerősöket behívtunk, tehát amit ismertünk csatornát, ott elkezdtük promózni, és megnéztük, hogy kiket érdekel, és kik jönnek az alkalmazásba.
És ilyenkor ez még teljesen ingyenes volt.
Így
tehát
van.
Tehát ez ilyen beta verzió volt, és kipróbálták az emberek teljesen ingyen. A visszajelzés, amit kaptatok ebben az időszakban, az mennyire volt pozitív? Tehát mennyire volt olyan, hogy láttátok az értelmét, hogy igen, ennek van értelmet csinálni, és akkor folytatjátok tovább. Gondolom pozitív volt a visszajelzés.
Alapvetően tök pozitív visszajelzéseket a Capturely-vel kapcsolatban, azonban a másik oldalról azt láttuk, hogy sokkal nehezebb monetizálni őket, mint azt a visszajelzések engednék gondolni. Tehát hiába voltak nagyon pozitívek a visszajelzések, azért látszott az, hogy nagyon sokan azért örülnek neki, mert ingyenesen elérnek egy ilyen túlt, és tudják használni. És hogy ezeket az embereket, akinek mondjuk nem termel pénzt a weboldala, semmilyen módon, tehát sem reklámból, sem eladásokból, azt láttuk, hogy ők igazából nem is lesznek hajlandóak fizetni érte, de nagyon örülnek, hogy használhatják a túlt. És itt kezdett el megfogalmazódni bennünk jobban, hogy oké, akkor most azt kell meglépnünk, hogy megnézni, hogy ebből a nagyon széles közönségből, akiket elértünk, kik is lesznek azok, akikre le kell szűkítenünk, és fókuszálnunk kell rájuk.
Melyik az a konkrét célcsoport, aki hajlandó fizetni egy ilyen szoftverért?
Amit látunk most, az, hogy három ilyen nagy csoport van, akik hajlandóak fizetni, és őket külön is szoktuk egyébként kezelni, amikor beszélgetünk róluk. Az egyik és a legfontosabb az e-commerce, tehát a különböző weboldalak, akik valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesítenek, és egyértelműen kifejezhető számukra, hogyha optimalizálnak egy kicsit a weboldalon, akkor az mekkora bevétel többletet jelent a számukra. Tehát ők a fő célcsoportunk, különböző online sztorok elsősorban, és ez egyértelműen kiderült, hogy ők a legérdekeltebb a Capturely-ben. A második célcsoportunk azok az ügynökségek, akik szintén nagyon fontosak, viszont muszáj volt az ügynökségek és az e-commerce között priorizálnunk, ugyanis teljesen mások az igények, és teljesen más igényeket kell kiszolgálni a két közönség számára, miközben az erőforrásaink, mint a legtöbb IT cég esetében és a legtöbb vállalkozás esetében limitáltak, tehát muszáj volt azt megtalálni, hogy oké, akkor most vagy ide fókuszálom, de a kettő egyszerre az nem fog úgy menni, hogy azt a minőséget, amit mi kitűztünk magunk elé, azt elérjük. A harmadik célcsoport pedig, akik még ott vannak, azok, akik leginkább az e-commerce-hez hasonló igényekkel rendelkeznek, azok a különböző landing page-ek. Ők jellemzően kisvállalkozók, vagy valamilyen vállalatnak a landing page-ei, ahova tájékozódni járnak az emberek, megnézni azt, hogy ők milyen szolgáltatást vagy terméket árulnak, de maga az értékesítés nem feltétlenül a weboldalon keresztül történik, és emiatt nem is a fejezhető ki annyira egyértelműen, hogy számukra egy-egy megkeresés az mekkora bevételtöblettel jár, és ebből kifolyólag mondjuk nálunk a weboldal optimalizálása az nem rendelkezik akkora prioritással, mint egy webshop esetében.
Tehát a webshopoknál ott egyértelmű, hogy ugye automatikusan tud vásárolni az ember.
Így van.
Nincs szükség semmilyen értékesítésre, vagy emberi értékesítőre. és az ilyen oldalaknál, amit említettél az előbb, itt meg egy telefonszám van megadva, vagy egy beszélgetést kell, egy meetinget kell szervezni, ahol egy emberrel beszélsz, és akkor ott történik az értékesítés. Ott pedig annyira nem egyértelmű, hogy most használnak egy ilyen szoftvert, nem lehet megmondani, hogy ez most ennyivel növelte a bevételünket. Tehát ez a helyzet.
Meg lehet mondani ott is, hiszen azt látni fogja a felhasználó.
Hogy több a lead.
Hogy több a lead. De ott ugye a lead még utána tovább megy embereken keresztül. Tehát ugye neki abból nem közvetlenül lesz bevétele, hogy több a lead, persze ez számít neki, de ott még az átmegy embereken, az még átmegy akár egy sales csapaton, a sales csapatot megint csak optimalizálni kell.
De az már nem rajtatok
múlik. Az már nem rajtunk múlik. A sales csapatonnál megint lehet egy nagy churn, azaz lemorzsolódás, ami nem a weboldal miatt van, tehát ott sokkal több az optimalizálandó tényező. Egy webshop esetében ez teljesen egyértelmű, megérkezik a felhasználó egy adott weboldalra, van x lépés, amit meg kell ahhoz tenni, hogy eljusson a checkoutig a kosárnak a kifizetéséig, eljut idáig, megnyomja a gombot, eldönti, hogy bankkártyával vagy milyen módon akar fizetni, fizet, és a teljes folyamat egészen onnantól, hogy a felhasználó megérkezik a weboldalra, egészen odáig, hogy kicsekkol az adott weboldalon, nyomon követhető a Capturely-ben, meg tudjuk mutatni, hogy mik voltak az egyes lépések ebben a folyamatban, hogyan haladt végig a felhasználó, ugye ezt egy ilyen felvételszerűen le is tudjuk játszani, és egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy melyek azok a pontok, ahol javítani kell a weboldalnak a konverzióján.
Ahol kiesnek a tölcsérből az
így
emberek.
Van.
Minden egyes ilyen vállalkozás, főleg az ilyen szoftvervállalkozásoknál meg lehet mondani, hogy ez a szoftver, ez most egy cégnek, vagy a felhasználónak ez egy gyógyszer, vagy pedig vitamin. És ugye nálunk a PriceMind-nál, amit mi csináltunk szoftver, ott ez volt az egyik legnagyobb ilyen kihívás, hogy amit mi csináltunk, az úgy próbáltuk eladni, hogy ez egy gyógyszer, úgy próbáltuk eladni, hogy ez egy nagyon nagy, nagyon fontos problémát old meg, de legbelül mi is tudtuk, hogy azért ez egy vitamin. Tehát, hogy ez nem egy olyan súlyos égető problémát old meg, ami hogyha nem oldod meg ma, akkor holnap neked nagyon szar lesz, hanem egy olyan vitamint adtunk, amivel jobbá tudod tenni a vállalkozást, kicsit optimalizálni tudod a dolgokat, és hosszú távon megéri mindenképp, de nálunk ez volt az, ami baromi nagy nehézséget jelentett, hogy nálatok először is ez, tehát ti úgy ítélitek meg, hogy a Capture ez egy gyógyszer, vagy egy vitamin?
Másik megfogalmazás hozott eszembe, és akkor, de egyébként nagyon hasonló, amit egyébként mi szoktunk használni, hogy a terméked, amit építesz, az egy must have, vagy egy nice to have.
Pontosan.
A termék. És az igazság, hogy a Capturely az inkább egy vitamin, egy nice to have termék. Tehát nem a Capturely miatt fog működni egy weboldal, vagy nem. Az ugye maga a webtárhely szolgáltatás, webhosting szolgáltatás, az maga mondjuk az engine, amit akár használ, például egy Shopify, amit használ magához a webshopnak az üzemeltetéséhez. Ez lesz ugye maga az, amit ténylegesen a must have, amit tényleg kell ahhoz, hogy működjön a webshop, azonban azáltal, hogy optimalizálni tudja a Capturely-vel a weboldalt, tényleg olyan bevétel többletet tud elérni a felhasználó, a webshopnak a tulajdonosa, ami egyértelműen kimutatható, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a számára, tehát igazániból egy weboldalnak az optimalizálása az jellemzően egy ilyen soha véget nem érő harc. Tehát mindig tudsz valami újat csinálni, mindig tudsz valamit kipróbálni, mindig meg tudod nézni, hogy mi a következő lépés, mik az új trendek, érdemes-e akár egy új modell megoldással foglalkozni, érdemes-e egy új megjelenítési struktúrával foglalkozni, és ezt csak úgy tudod megnézni, ha ezt le is méred. Ha mérést kihagyod a rendszerből, és csak csinálsz dolgokat a weboldaladon, akkor nem fogod tudni, hogy mi működik, és mi nem. És emiatt, attól függetlenül, hogy mi egy vitamin vagyunk, nagyon fontos része annak az optimalizálási folyamatnak, amelynek során fejlődik egy webshop, és tényleg kipróbál új dolgokat, és ezen a kipróbált új dolgoknak le tudja mérni a valós teljesítményét.
Úgy gondoljátok, ami így is van, hogy egy olyan, annyi, tehát ad annyi pluszt ez a Capturely, ami egyrészt számokban kimutatható, hogy hogyan javítja végsősorban papíron a vállalkozásnak a fontos számait, meg hát eleve ez a szoftver teszi lehetővé, hogy mérni lehessen megfelelően a dolgokat.
Így van, így van. Tehát ha most mondok egy egyszerű példát, ha például az látszik egy weboldal használatánál, egy webshop használatánál, hogy az embereknek problémájuk van a kosár kezelésével, és emiatt kevesebben vásárolnak például egynél több terméket, mert mondjuk egy termékkel könnyű a kijelentkezési folyamat, tehát a vásárlási folyamat, gyorsan végig tud haladni, de ha már több termék van a kosárban, akkor megbonyolódik az egész, vagy nehezen tudnak visszamenni a kosárhoz, hogy megnézzék, mi van a kosárban már behelyezve, akkor az egy olyan pont, ahol a weboldal jó eséllyel el fogja veszteni azokat a felhasználókat, vásárlókat, potenciális vásárlókat, akik egynél több terméket vásárolnának, vagy ezeknek egy jó részét. És a Capturely-vel ezt egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy azoknál a felhasználóknál van probléma, akik több terméket helyeztek a kosárba. És például ez egy olyan példa, amin keresztül jól látszódik, hogyha ezen javít, és megnézi azt, hogy min kell javítania, akkor azáltal egyértelműen kimutatható bevételnövekményre tehet szert a webshopnak a tulajdonosa.
Jó, beszéljünk ügyfelszerzésről. Ugye említetted, hogy az elején úgy szereztétek meg az első beta felhasználókat, hogy Redditen megosztottátok az appot, illetve különböző weboldalakon, fórumokon. Később, amikor már azt mondtátok, hogy most már akartok ténylegesen marketingezni, akkor hogy álltatok bele? Tehát hogy kezdtétek el? Hogy elkezdtetek cikkeket írni, SEO-ra fókuszálni, hirdetéssel foglalkoztatok, fizetett hirdetésekkel, vagy mi volt az első lépés?
Alapvetően az első lépésben talán azt tettük is, hogy minden egyes csatornát elkezdtünk kis pénzzel kitesztelni. És megnéztük azt, hogy az adott csatornán, ha mondjuk ugyanazt a hirdetést, vagy hasonló hirdetést futtatunk, akkor azzal milyen eredményeket érhetünk el. Innen indultunk, és utána elkezdtük azt megnézni, hogy oké, akkor ezek közül mik azok, amikkel érdemes foglalkozni. És egyébként ez így utólag tudatosult bennünk, utólag olvastunk róla, illetve utólag megcsináltuk újra ezt a tesztet, miután ez szembe jött, de hogyha valaki egyébként pont ezen a ponton van, és ott tart, hogy oké, van egy termék, de arra még nem tud megfelelő számú akár látogatót hozni, vagy megfelelő számú emberhez eljutatni ezt a terméket, akkor van egy úgynevezett Bullseye Framework, amit mi nagyon szeretünk használni, és ez gyakorlatilag arról szól, nagyon egyszerű egyébként, nagyon egyszerű, de tök jó, hogy valaki ezt egyszer leírta, és van egy metodológia, aminek neve is van.
Ez a Traction-ben van?
Igen. Szerintem ott is említik, de...
Akkor ott még nem tartok.
Jó. Szerintem egyébként ott is említik. Ugye a Bullseye Framework az arról szól, és igen, a Traction-ben van, és arról szól, hogy összegyűjtöd az összes csatornát, ami eszedbe jut, és ami potenciálisan jó lehet a terméked vagy szolgáltatásod számára. Ezeket utána elkezded tesztelni, akár priorizálhatod is, és ha úgy gondolod, hogy nincs elég költségvetésed arra, hogy az összes csatornát leteszteld, akkor azokat, amik priorizálásban hátrébb estek, akkor azokat le lehet vágni, de utána, amik benn maradtak ebben a poolban, tehát azok között a csatornák között, amikkel érdemes foglalkoznod a terméket szempontjából, azokat elkezdett tesztelni nagyon hasonló módon, vagy nagyon hasonló reklámokkal, és utána megnézed azt, hogy hol milyen eredményeket érsz el, honnan konvertálnak a legtöbben, és ezekre a csatornákra fókuszálsz csak, ahonnan a legjobb eredményeket elérted. Ugye az indulásnál nagyon fontos az, hogy megtaláld azt a fókuszt, amire mész, ami a szemed előtt van végig, és nem kezdesz el minden csatornán hirdetni, mert ha minden csatornán hirdetsz, akkor az valószínűleg azoknak egy része, vagy a hirdetéseinek egy része csak kiöntött pénz lesz, míg amikor indul egy vállalkozás, akkor jellemzően a pénz az, amivel igencsak hiányál az ember.
Amikor én, ugye még a PriceMind előtt én csináltam egy blogot, ami így web scrapingről szólt, és ott én azon keresztül tanultam meg marketingezni. Mondjuk, ott kezdtem el ezt az egész utat. És ott nálam is nagyon megvolt ez, hogy nézegettem nagyon sok csatornát, néztem a Facebookot, Facebook hirdetés, e-mail marketing, SEO, Quora, Reddit, mit tudom én, nagyon sokféle csatorna volt, és akkor én úgy döntöttem, hogy ráállok az SEO-ra, csak arra, és ez nekem azért volt nagyon jó, mert egyrészt SEO az ugye alapvetően ingyen van, tehát ingyen tudsz keresőre optimalizálni, nyilván lehet ott is hirdetni, de az más, és én arra fókuszáltam rá, és az, ami végül is marketing szempontból működött. Nálatok mi volt ez az egy vagy kettő olyan csatorna, ami így működött, úgymond?
Hát nálunk is egyértelműen az SEO a legfontosabb. Tehát mi nálunk is a keresőoptimalizálás az egyértelműen az első helyen van. Ez egyébként jön a céges kultúránkból is, mert ahogy említettem, mi egy cégcsoport vagyunk, és az ügyvezetőnk, a Gergő már, amikor még Magyarországon csak elkezdtek keresőoptimalizálásról beszélni, ő már a 2000-es években az Ingatlan.net-nél ezzel foglalkozott, és ezt csinálta, és ezt kezdte elnyomni a csapaton belül. Én egyébként még már onnan ismertem a Gergőt, és tudom, már az elején az első magyar kiadású keresőoptimalizálással foglalkozó könyvek ott voltak a polcon, és a mai napig ott vannak. Igaz, hogy már eléggé elavultak, de már ezekkel foglalkoztunk, és a longtailek, ahogy bejöttek a köztudatba, elkezdtük nézni, hogy mi ez, hogy tudnánk longtailekre építeni, és nálunk ez nagyon hamar megjelent a céges vagy a cégcsoport marketing kultúrájában, és egyébként maga a másik két cég is erre épített, nagyon jó eredményekkel, úgyhogy egyébként a Capturely-nél is ez lett a fő irány, és ez lett a fő csatorna, amit kiválasztottunk. Ahogy említetted, a SEO-ra, tehát keresőoptimalizálásra építeni alapvetően, hát mondjuk azt, hogy ingyen van, tehát hogy alapvetően
bele kell rakni munkaórát,
munkaórát tehát időtekintetében bele kell tenni.
Nyilván, de nincsen külön SEO büdzsé, úgymond, amit odaadsz. Tehát nem olyan, mint egy bármilyen PPC.
Így van, tehát bele kell tenni a munkaórát. Szerintem egyébként jellemzően sokan ott buknak el vele, hogy rövid távon a keresőoptimalizálásnak semmi értelme, tehát hiszen keresőoptimalizálást csak közép és hosszú távon érdemes csinálni, viszont akkor nagyon ki tud fizetődni, hiszen közép-hosszú távon azáltal, hogy te jobb pozíciókat érsz el a Google keresésekben, vagy a Bing keresésekben, azáltal ingyen forgalmat hozol a weboldaladra. De ezt fel kell építeni, és ez egyébként egy hosszú és kinkeserves folyamat, bele kell tenni a nagyon komoly munkaórákat, de utána nagyon kifizetődő stratégia tud lenni, hogyha az ember minél korábban már ahogy a weboldala megjelenik, elkezd keresőoptimalizálással foglalkozni, aminek egyébként nagyon fontos része az is, hogy jó minőségű kontenttel álljon elő, és jó minőségű kontenttel, tartalommal rendelkezzen a weboldala.
Említetted, hogy közép-hosszú távon éri meg a keresőoptimalizás, és ez teljesen így van, viszont az az érdekes, amikor az ember így az elején ezt bevállalja, hogy jó, akkor ez csak hosszú távon éri meg, aztán amikor eltelik egy év, két év, három év, úgyhogy folyamatosan írsz keresőoptimalizált cikkeket, rendesen kulcsot kutatsz, backlinkeket szerzel, stb., akkor egy idő után már ahhoz, hogy nagy ugrás legyen a keresőoptimalizásodba, az eredményeket tekintve, az már nem feltétlen hosszú táv. Benne vagy három éve, vagy akárhány éve az SEO-ba. Nekem is már volt olyan, hogy egyetlen egy cikk, ami jól el lett találva a kulcsszókutatás, meg jól lett a cikk is, az így három hónap alatt 10 000-ről megduplázta a havi látogatottságot a weboldalon. És ez egyetlen egy, és ez három hónap. Tehát megírtam a cikket, és három hónap később meg dupla annyi volt az egész weboldal látogatottsága csak egy cikk miatt. Tehát az meg mondjuk a három hónap, az még nem hosszú táv. De nyilván, hogyha előtte az a több év meló nincs benne, akkor ez nem lehetett volna így megcsinálni.
Ez így van, illetve itt jön be az, hogy van, hogy az ember egyébként szerencsés is egy-egy cikkel. Tehát nekünk is volt olyan longtailre épített cikkünk, illetve van, a mai napig megvan, ami valamiért annyira betaláltunk egy témába, hogy mai napig top 3 találatban vagyunk, és folyamatosan jön forgalom arra a cikkünkre. Tehát, hogy van az, amikor az ember így nagyon betalál egy cikkkel, de ahhoz, hogy betaláljon egy cikkkel, ahhoz nagyon bele kell tenni a munkát ahhoz, hogy felépítse a folyamatokat, lássa azt, hogy hogyan kell hatékonyan kulcsszavakat megkeresni, és azokra a cikket építeni. Tehát nagyon sok olyan részeleme van a folyamatnak, ami egyébként egy nagyon komoly tanulással jár, és egyébként, ha egy új vállalkozásról van szó, akkor ugye ezek a technikák, amikről most beszélünk, például a cikkírás, az adaptálható, de hogy annak a vállalkozásnak melyik piacon, milyen kulcsszavakkal, hogyan kell szerepelnie, azokat a cikkeket hogyan lehet terjeszteni, hol van a célközönség, hol vannak azok a csatornák, ahol lehet a cikkeket terjeszteni, működni fog egy médium, Facebook lesz az, a célközönségem lehet Twitteren van valamiért, és ott kell majd terjesztenem a cikket. Tehát ez nagyon sok olyan apró lépés, amit ki kell tanulni, és egyébként ez egy relatíve hosszú folyamat.
Igen, tehát egyrészt ismerned kell magát a marketing eszközt, a keresőoptimalizást, hogy kell csinálni, másrészt meg az adott iparágat.
Így van.
Hogy például nagyon sok tech szektorban, hogy nálatok is Redditen nagyon jó közösségek vannak, vagy például Twitteren is vannak ugye külföldi nyelven, angolul nagyon sok ilyen jó közösség, és akkor nyilván azt ki kell használni.
Így van.
Keresőoptimalizásnál maradva, hogyha kicsit a konkrétumokra megyünk, meg az ilyen alacsonyabb szintű technikákra, milyen túlokat használtok keresőoptimalizáláshoz, ami segít akár kulcsszókutatásban cikket írni?
Tök sok túl van egyébként, amiket használunk, és ha most kiadjuk valamit, akkor elnézést kérek, de nem, már nem én viszem ezeket a folyamatokat a csapaton belül. Egyébként nálunk, ami nagyon fontos, a SimilarWeb-et azt rendszeresen használjuk, tehát megnézni azt, hogy állunk, mások hogy állnak, és hol tart a történet. Használunk még a Answer the Public-ot, ez nagyon jó arra, hogy keyword referenciákat találjunk.
Az nem az, amik ilyen kérdéseket dob. Tehát beütsz egy kulcsszót, és kiad mindenféle ilyen kérdéseket.
Igen, hogy hogyan kérdeznek az emberek, és egyébként ez tök jó arra például, hogy akár találjunk olyan témákat, amiben cikket kellene írni, akár megtaláljuk azt, hogy milyen kérdéseken menjünk végig, például akár egy nem csak cikkírás tekintetében, hanem mi érdekli az embereket, tehát például documentationsben milyen tartalmakat helyezzünk el. Akkor ezen kívül még van a keywordsearchtool.io, azt hiszem ez a pontos címe, ami szintén kidobálja a kulcsszavakat, amik relevánsak az adott kulcsszóhoz viszonyítva. Illetve használjuk természetesen a Google-nek a keyword plannerjét, AdWords-ból is nagyon sok információhoz jutunk, tehát abból, hogy akár AdWords-on hirdetünk, futnak a hirdetéseink, abból is rengeteg információ jön, ami segít minket abban, hogy a tartalmainkat jobban építsük fel, és jobban optimalizáljuk a kulcsszavainkat. Úgyhogy egyébként még, ami még fontos, hogy folyamatosan nyomon követjük a piacot is, megnézzük ők milyen cikkeket írnak. Egyébként ami nekünk terjesztés szempontjából nagyon bejött csatorna, és egyébként itt nagyon sok cikk megjelenik a témában, az a médium. Nekünk a médium vált be eddig legjobban, mint terjesztési csatorna, és itt ugye folyamatosan kapjuk azt, hogy ki milyen cikket írt a témában, és például ezek is tök sokat segítenek abban, hogy lássuk azt, hogy ha van valami hot topic, akkor azt milyen oldalról tudjuk megfogni, vagy azt, hogy mások milyen kulcsszavakat használnak, milyen kulcsszavakra építenek, tehát nagyon sok ilyen gyakorlati csatornánk is van, ahonnan információkat gyűjtünk.
A túlokkal kapcsolatban, amikor én elkezdtem SEO-t tanulni, az volt ilyen 2016-ban körülbelül, és akkor valami random tutoriált olvastam a neten, és abban a tutoriálban azt mondta a Pat Flynn, a Smart Passive Income-os csávó, amit ajánlott a szoftver, ez a Market Samurai nevű keyword research tool volt, amit akkor még ingyen le lehetett szedni, és az is ezt csinálta, hogy ilyen a releváns kulcsszavakat kidobta, aztán most már én is, meg a céggel dolgozok, ott is SEMrush-t használunk, meg például múltkor voltunk pont képzést tartani, ott is a SEMrush-on belül kerestünk kulcsszavakat, és például úgy találunk egy csomó hasznos kulcsszót, hogy elindulunk valami topikkal, valami adott fő, nagyobb, nem longtail kulcsszóval, és nézzünk releváns kulcsszavakat is. Megyünk tovább, és megnézzük, hogy ehhez hasonló kulcsszavak milyenek vannak. Egy megtetszik, arra rámegyünk, megnézzük, hogy milyen volume van, mennyire kompetitív, és itt tényleg egy ilyen folyamatosan mész, keresed az új kulcsot, aztán egyszer csak lehet, hogy rátalálsz egyre.
Ez tök jó, hogy mondod, mert a szemrást mi is használjuk. Mi a szemrásra jellemzően úgy szoktuk egyébként, hogy időszakosan negyed évente ilyesmi előfizetünk, és akkor minden projekten átmegyünk szemrással. Az Uber Suggest, amit még használni szoktunk, illetve van még a SEO Optimizer, ami egy letölthető alkalmazás, azt nem tudom, ismeritek-e, ezt kevesebben szokták ismerni, ez egy letölthető alkalmazás, viszont amiben nagyon jó, hogy ez egy nagyon jó technikai SEO vizsgálatot csinál a weboldaladon, és sokat segít abban, hogy feltérképezze azt, ha van bármilyen technikai probléma a weboldalon, úgyhogy ez az, amit még szoktunk használni. Ennek mondjuk úgy van értelme, hogy az ember ezt a túlt leszedi, és amikor ugye nagyjából azt mondja, hogy kész a weboldala, akkor ugye lefutatja, amik vannak hibák, kijavítja, utána ugye azoknak a hibáknak nem kellene jellemzően előfordulnia, de hogy ezeknek a hibáknak a feltérképezésére egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon jó túl.
Keresőoptimalizálást kicsit kibővítve, így a tartalom marketinget tekintve, mi az, ami nálatok így működik, vagy mi az, amivel így próbálkoztok? Reddit-et gondolom mai napig használjátok, ha van egy olyan közösség ott Redditen. A Mediumra például oda egyedi, tehát ott olyan cikkeket írtok, amik csak Mediumon van, vagy pedig a saját blogra írjátok a cikket, aztán pedig később Mediumra is kikerül.
Saját blogra írjuk a cikket, és onnan kikerül Mediumra is. Ezt egyébként tesztelgettük, de nem volt különbség. Tehát mi esetünkben, hogy tesztelgettük, nem tapasztaltuk azt, hogy csak a médiumon jelenik meg egy cikk, akkor annak jobb lenne az olvasottsága, több emberre zájutna, vagy bármi. Elég nagy részét megosztjuk egyébként a cikknek médiumon, de tehát nem az van, hogy csak a bekezdés van ott, és utána már gyere a weboldalunkra, hanem gyakorlatilag több mint a cikknek a fele ott van médiumon. Igazából az ember el tud merülni az olvasásban, és utána irányítjuk át csak a weboldalra, hogy akkor így tudod nálunk a blogon befejezni a cikket. Illetve még ami médiummal kapcsolatban teszteltünk, az, hogy hogy mit érdemesebb magánszemélynek csinálni egy profilt, és akkor vele megosztani a céges tartalmakat, vagy a cégnek csinálni egy profilt, és igazából itt sem láttunk különbséget, tehát nekünk az a tapasztalatunk médiummal kapcsolatban, hogyha valaki itt szeretne ugye elsősorban angol nyelvű tartalmakat megosztani, és céggel, akkor nyugodtan csináljon céges profilt, nem fog senkit bántani, ha minőségi cikkeket ír, akkor tök szívesen veszik a különböző úgynevezett collectionok, amik itt az egyes csoportok adott témában, tök szívesen veszik a tartalmakat, tök szívesen megosztják, elolvassák az emberek, tehát nyugodtan lehet menni őszintén céges profillal, nem kell elbújtatni a tartalmakat egy blogger mögé.
Ez a céges profil, vagy a személyes profil, ez érdekes amúgy, mert például Redditem, ott ugye a különböző subredditekben ott vannak szabályok, meg moderátorok, és nagyon óvatosan kell csinálni, hogy ha céges profillal vagy, akkor nem baj céges profil, csak hogy akkor az összes poszt, amit te oda beraksz, az mennyi értéket ad az adott közösségnek. És például nálunk, a cég, ahol dolgozok, mi úgy csináljuk, hogy van egy egyértelműen céges profil, ott a profilban benne is van a cég neve, meg van egy személyes profil, amit én használok, és az teljesen személyes, az csomó subredditben ott vagyok, és azt szoktuk csinálni, hogy minden cikk, ami úgymond ilyen átlagos cikk, amivel nem akarunk olyan nagyon nagyot elérni, csak egy cikk, azt megosztjuk a céges oldalról, egy releváns subredditbe, ami pedig olyan cikk, amivel nagyot akarunk ütni, akár SEO szempontból, akár az egy olyan cikk, ami ugye a mi iparágunkban a Hacker News, az, ami még működik, és oda szánjuk, azt pedig a személyes profilról osztom meg, mert az nem csak egy ilyen 1000-1200 szavas cikk, hanem az egy 2500 plusz szavas brutális cikk, és nálunk ez az, ami így tud működni. Illetve médiumban mi is azt csináljuk, hogy nem médium specifikus tartalmat csinálunk, hanem a blog, aztán azt hiszem egy-két héttel később kirakjuk a médiumra, és ugyanúgy csináljuk, ahogy mondtad, hogy a cikk fele, háromnegyede az, ami ott van, és hogyha valaki el akarja olvasni, akkor ott egy backlink a blogra.
Így van. Egyébként Reddit-tel kapcsolatban nekünk, mi annyi keresztes lovaggal találkoztunk ott, Reddit lovaggal, hogy mi ott a céges profillal meg sem mertünk próbálkozni. Tehát volt olyan, hogy megosztottunk cikket, ami egy kutatás volt, csak Capture-vel végeztük a kutatást, de egy kutatás volt, valós eredménnyel megosztottunk marketing csoportba, és ilyen Reddit lovagok jöttek, és tűzelvassal nekünk rontottak, úgyhogy mi egyébként Redditen nem is mertünk céges profillal próbálkozni, de tényleg Redditen nagyon fontos az, amit említettél, hogy próbálj meg a közösség része lenni, és szerintem jól Redditet akkor lehet csinálni, ha tényleg aki megosztja ott a tartalmakat, ő a közösség része, részt vesz a Reddit életben, magáévá teszi a Reddit erkölcsöket, a Reddit etikát, és így oszt meg tartalmakat, és tényleg próbál abba az irányba elmenni, hogy olyan tartalmakat osszon meg, és ami az adott csoport számára értékes. Illetve még egy másik lehetőség, ami így a Reddit médium mellett felszokott merülni a mi esetünkben, az a Quora. Ugye ott is nagyon jó kérdéseket meg lehet találni, ami egyébként szintén nagyon jó arra is, hogy megtalálja az ember, hogy milyen témákban írjon cikket. Ugye amik itt felmerülnek a mi esetünkben ugye online analitikával kapcsolatos kérdések, azokra jellemzően rá szoktunk Google-ben keresni, megnézzük, vannak-e már tartalmak, amik azzal foglalkoznak, és ugye ez is egy nagyszerű módja annak, hogy új ötleteket merítsünk azzal kapcsolatban, hogy milyen témában írjunk új cikkeket, és hogy például Quorán is, ha van egy olyan téma, amiről ott van egy kis beszélgetés, valószínűleg az nagyon sok ember rá fog még találni, akit érdekel a téma, oda is meg lehet osztani cikkeket, hogyha az tényleg releváns az adott témában, és hozzáad ahhoz a beszélgetéshez.
Az egyik ilyen legfontosabb dolog szerintem ezeknél a platformoknál, főleg Redditen, ahol ugye közösségek vannak, hogy olyan módon kommunikálj feléjük, amilyenek ők is. Tehát például nagyon nagy kontraszt van, hogy hogyan kommunikál egy marketinges, meg egy programozó. Teljesen máshogy kell berakni egy posztot egy fejlesztői subredditbe, mint mondjuk egy ilyen általánosabb business subredditbe. És nálunk, ami tapasztalatom szerint nagyon szeretnek, főleg a programozók, vagy ha technikai emberekről beszélünk, hogyha tényleg hanyagolod ezt a marketinges dumát, hanyagolod ezeket a clickbaites címeket, hanem csak azt mondod, hogy erről szól a cikk, és akkor tényszerűen leírod, hogy mi az, amit tud tanulni, hogyha rákattint, vagy megnézed a videót, vagy elolvassa a cikket, és azt szokták szeretni. De például egy marketinges társaságba, vagy egy ilyen olyan társaságba, akik nem ennyire technikaiak, ott meg lehet, hogy jobban megy ez az érzelmi típusú címadás, vagy az olyan típusú motiváció, ami nem a tényekre épül, hanem ez a copywriter mentalitással íródott, úgymond.
Abszolút, tehát tényleg nagyon kell ismerned a közösséged ahhoz, hogy megtaláld azt a hangnemet, amiben hatékonyan tudsz feléjük kommunikálni, ez nagyon így van, de ez még, ha tovább menjünk a Redditen, ez még médiumon is megjelenik, tehát médiumon sem mindegy, hogy milyen collectionbe akarod te betenni a tartalmadat, nem mindegy az, hogy az egy programozók felé szánt tartalom, és akkor azt a nyelvezetet kell használni, vagy UX designerekkel akarsz kommunikálni, és UX designereknek tartalmat szolgáltatni.
A cikkírással kapcsolatban, ugye nagyon fontos, hogy egy cikk az minősége legyen, tartalmas legyen, olyan valaki írja, aki tényleg ért hozzá, hogy nálatok, hogy oldjátok meg ezt a kihívást, mert ugye egy ember nem érthet mindenhez. Még akkor is, hogyha egy területről beszélünk, abban is nagyon sok speciális tudás szükséges ahhoz, hogy a legjobb cikket meg lehessen írni. Hogyan próbáljátok ezt kompenzálni? Nagyon sok research-el, kutatással, olvasással, vagy hogyan tudjátok elérni, hogyha van például egy kulcs szó, amire nagyon jó lenne cikket írni, de mondjuk olyan az a kulcs szó, amire annyira nem tudtok, vagy érzitek, hogy nincs meg az a tapasztalat, akkor hogy oldjátok meg ezt a szituációt?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit mondasz, és vagy felvetettél, és nekünk ez egyébként több hónap vagy évnek volt a tapasztalata, hogy kitapasztaljuk azt, hogy mi az a megfelelő mód, ahogy írjunk cikkeket, és mi egyébként ezt úgy oldottuk meg, hogy erre építettünk egy csapatot, és ez úgy működik nálunk, hogy nekünk cégen belül, ami szigorúan van, az a cikkeknek a menedzselése, illetve van nagyon capsule specifikus a cikk, vagy nagyon újszerű a cikk, akkor azt házon belül írjuk meg. Viszont, hogyha nem ennyire specifikus a cikk, akkor mi ezt kiszervezzük profi cikkíróknak. Tehát mi együtt dolgozunk profi cikkírókkal, akik egyébként a témában járatosak, és mi a házon belül, amit tartunk, az inkább a kulcsszavak keresése, témák keresése, magának a tartalomnak a menedzselése, hova kerüljön ki, hogyan kerüljön ki, mikor kerüljön ki, és akkor amit lehet, annak érdekében, hogy a belső erőforrásokat felszabadítsuk, és inkább a terjesztési folyamatra fókuszáljunk, azt ki szoktuk szervezni.
Tehát olyan cikkírókkal dolgoztok együtt, akik értenek az adott témához.
Így van.
Mindenképpen jobban, mint ti.
Így van.
Mondjuk. És honnan szerzitek ezeket a cikkírókat? Tehát most gondolok itt arra, hogy például tavaly volt egy olyan időszakom, amikor tesztelgettem ezt a módszert, hogy megpróbáltam outsource-olni a tartalomgyártást, és akkor használtam ilyen platformokat, hogy Upwork például, meg van a Freelancer, és próbáltam jó cikkírókat találni, akik az adott témához értenek. De hát tehát megtalálni a jó cikkírókat, azok, akik szakmailag is értenek hozzá, meg jól is tudnak írni, hát ez egy ilyen tű a szénak az alban. Tehát, hogy baromi nehéz volt, sőt, amikor az volt, hogy igen, ő tudna írni, és minőségi, meg van tapasztalata, tehát minőségi tartalmat tudna gyártani, az meg mocsok drága lett volna. Hogy ti nálatok mi ezzel kapcsolatban a tapasztalat?
Mi nekünk nagyon fontos a guest blogging, és az, hogy mi egyébként szoktunk más cégeknek is akár írni tartalmat. Akár mondom azt e-commerce blogoknak, mondom azt marketing blogoknak, akik foglalkoznak online analitikával. És egyébként ilyen esetekben mi azzal találkozunk, hogy egyébként amit mondtál, hogy jobb cikket kell írnia, mint mi írunk, hogy ilyen esetekben ez nem feltétlenül van így, és nem azért, mert másnak jó lesz a rosszabb minőségű cikk, mert a cikk minősége jó, de sok ilyen blog, amikor beszélgettünk velük, és megkérdezzük őket, hogy sziasztok ti, mi tök szívesen írnánk mondjuk nektek egy cikket, milyen témát szeretnétek, tehát milyen témában írjunk. Nagyon sokszor olyan témát választanak, ami annyira
távol áll tőletek, amit
nem távol áll, hanem annyira alapvető az online analitikán belül, tehát például sokszor kérnek tőlünk olyan típusú cikkeket, hogy ilyen online analitika gyors talpaló, mi a különbség.
Ilyen nagyon magas szintű, ilyen kezdő,
belépő szintű cikkeket. Mi a különbség a kvalitatív és kvantitatív analitika között, ez példákkal alátámasztva. Tehát olyan szintű cikkeket, amikben nekünk egyébként már nagyon sok tartalmunk született, nagyon sok tartalmat ismerünk, és ugye ezeknek a feldolgozása mentén, illetve a cikkíróink tapasztalata mentén tök jó cikkeket tudnak írni ezekre az oldalakra. Tehát mi nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy olyan magas szintű tartalmat kérnek tőlünk, amit bátran ki tudunk szervezni, és ahogy mondtam, mi azért azt, ami nagyon specifikus, nagyon a capture-ről szól, vagy nagyon újszerű téma, mi azt azért igyekszünk inkább házon belül tartani, és házon belül megírni a milyen cikk. Tehát mert olyan emberrel még egyébként mi sem találkoztunk, aki nem tudom, 5 plusz éves tapasztalata van online analitikák terén, és éppen cikkíróként dolgozik, vagy beugrós cikkíróként dolgozik. Ellenben olyan, aki ismeri a piacot, érti a piacot, érti az online analitikát, és tud a témában emiatt cikket írni, olyanokat viszont találtunk, és emiatt ezeket a magasabb szintű cikkeket, ezeket szoktuk első sorban kiszervezni.
Uh-huh. És ezeket az embereket, akik szakmailag a toppon vannak, őket hogy tudjátok megtalálni? Tehát íróként találjátok meg őket, hogy ők úgy hirdetik magukat, hogy írók, vagy pedig alapvetően ők úgy hirdetik magukat, hogy ők az analitikához értenek.
Mi úgy szoktuk őket megtalálni, hogy alapvetően írók. tehát mi írói oldalról szoktunk közelíteni. Szerintem az nagyon fontos, hogy valaki jó író legyen, mert attól, hogy valaki jó analitikában még nem lesz jó író, viszont az, hogy valaki író, az elsősorban szerintem inkább egy készség, tehát az nehezebben tanulható, míg az online analitikát, hogy akar a témában írni, vagy már írt a témában, vagy érdekli a téma, azt fel tudja szedni, és ez majd kiderül a cikk minőségéből, amit lead, hogy ezt mennyire tette magáévá, vagy korábban cikk alatt bárhogy. Szóval mi inkább írókat szoktunk keresni. Egyébként, amit említettél, a csatornát mi találtunk már a Upwork-ön is, de volt már hozzánk olyan jelentkező, aki mondta, hogy tök szívesen írna nekünk cikket, írt egy cikket, megnéztük a minőségét, és mondtuk, hogy figyelj, ez tök jó, dolgozzunk együtt továbbra is, és akkor havi X cikket megrendelünk tőle, de egyébként van egy csapat is, akik profi copywriterek, és velük is együtt dolgozunk, és ők is írnak nekünk cikket.
Uh-huh. Jó, még mielőtt befejezzük, még két dolgot kapcsolatban akarok kérdezni. Az egyik a könyvekkel kapcsolatban, hogy ugye tudom, hogy nálatok van egy ilyen mini könyvtár-szerűség. Melyek azok a könyvek számodra, amelyek a legjobban előrébb vitték, akár marketing szempontból a Capture-lit, vagy a bármilyen üzleti szempontból?
Én egy nagyon alapkönyvet szoktam mindig mondani, amikor valaki erről kérdez, és ennek egy nagyon egyszerű oka van. Szerintem ez a legjobb gyors talpaló ahhoz, hogy hogyan kell vállalkozást építeni, ez pedig a Lean Startup. Szerintem abban a könyvben annyira, egyrészt szerintem tök olvasmányos, szerintem az a könyv egy nagyon jól összerakott könyv, másrésztről pedig tartalmilag is annyira jó benne van, hogy hogyan kell validálnunk, és mi a validálás lényege, hogyan kell egy vállalkozást felépíteni lépésről lépésre, és kis lépésekből megalkotni azt a nagy, a jó esetben önjáró rendszert, ami utána nagyon jól fog működni, és ez tök jó benne van abban a könyvben. Ha marketingről van szó, akkor nekem a Traction az egyik kedvenc könyvem, abban szerint, amit már korábban itt említettünk, abban szerintem szintén nagyon jó benne van az, hogy a marketinget honnan fogjuk meg vállalkozóként, és hogyan építsünk fel úgy egy marketing stratégiát, ami relatíve egyszerű lépések mentén történik meg, de ha jól csináljuk, akkor a végén abból is egy működő rendszer tud kijönni. Nekem ez a két könyv, amit szoktam ezzel kapcsolatban mindig említeni.
Nekem a így, ha vállalkozási témakörben beszélünk könyvekről, nekem az E-Myth Revisited, a vállalkozói mítosz, az a címe magyarul, az, ami egy olyan könyv volt, ami így elolvastam, és így, tehát ez a wow, hogy basszus, ez kell, ezt miért nem csináltam eddig, miért nem csinálja ezt mindenki, és ez a könyv ugye leírja a folyamatokat. Olvastad egyébként a vállalkozói mítoszt?
Nem, nekem ő még nem volt meg, de akkor most fölveszem a listára.
Mindenképp. Azt írja le egyébként, hogy hogyan tudsz folyamatokat kialakítani. Ez megint szerintem embertípus függő, mert valaki ugye szeret folyamatok alapján dolgozni, meg folyamatok alapján élni az egész életét, valaki meg nem. És én olyan típusú vagyok, aki én mindenre szeretek folyamatokat írni, és ez a könyv meg konkrétan leírja, hogy akkor ennek mert is van értelme, meg hogy hogyan kell folyamatokat kialakítani, rendszereket kialakítani egy vállalkozáson belül. Úgyhogy nekem az a könyv volt, ami nagyon nagy, nagyon fontos könyv volt. Hát ugye vannak a Gary Vee könyvek.
Igen.
A marketingből pedig van egy könyv, ami azt hiszem az a cím, hogy Conversion Code, azt hiszem.
Igen, őt olvastam korábban.
Ami, és azt hiszem azt egy értékesítő írta, aki értékesítőből lett marketinges.
Igen.
Na, és nekem ez pont ezért tetszik az a könyv, mert ugye marketingezni lehet úgy, hogy nem csinálsz belőle semmilyen pénzt. És ő meg pont azt írja le, hogy hogyan tudsz jól marketingezni, meg közben a végén pénzt is csinálni belőle, konvertálni az embereket.
Igen, itt nagyon érdekes az, hogy ami szerintem inkább már marketing és marketing kommunikáció egy cég esetében, de ugye nem mindegy az, hogy mit kommunikálunk, nem mindegy az, hogy feature-öket kommunikálsz, vagy benefitet. Hogy a felhasználóidnak, például mi esetünkben is, mindig azt kell kommunikálni neki, ez mitől lesz jobb, nem azt, hogy mit kap. Mert igazániból az, hogy ő plusz analitikát kap, az önmagában csak problémát jelent. De hogyha azt mondjuk el neki, hogy az ő vállalkozása mitől lesz jobb azáltal, hogy használja ezeket az analitikákat, az egy teljesen más kommunikáció. És egyébként így mondtad a Gary Vee könyveket, még erről jutott eszembe, hogy számomra, amik nagyon inspirálóak szoktak lenni, és egyébként nagyon szeretem olvasni őket, azok a különböző olyan cégeknek a sztoriai, akiket egyébként is szeretek, és ugye van a Nike-nak a Shoe Dog, akkor ugye ott van a, most amit egyébként pont olvasok, eddig kimaradt, az, és nagyon szeretem a Apple alapító Wozniaknak a könyve, ami nagyon jó, mert egy mérnök szemszögéből mutatja be az Apple-nek a megalapítását, és teljesen más, mint a Steve Jobsról szóló könyvek. Úgyhogy nekem még ezek azok a könyvek, amik nagyon inspirálóak szoktak lenni, és nagyon szeretem őket olvasni, amikor akár egy cégtörténetet mesél el, egy valós cégtörténetet, akár egy alapítónak a történetét.
Ebben a témakörben még a Jeff Bezosnak is ugye van az Amazonos könyve. Én azt kezdtem el olvasni, és ez is brutális, hogy az elején ugye garázsból indultak ki, és akkor részletezi, hogy hogy történtek ott a dolgok, most pedig ugye brutális, hogy milyen szintre tudtak kilőni onnan a garázsból.
Igen, hát az Amazon az egy elég meghatározó szereplő lett az elmúlt pár évben, és szerintem még az is lesz.
Végezetül pedig mi a Capturely-nek így a víziója így a következő 5-10 évre tekintve? Milyen céljaitok vannak?
Mi a Capturely-vel egy olyan analitikai szolgáltatást szeretnénk középtávon megvalósítani, ami nem csak azt tudja egyértelműen megmondani, hogy hol kell beavatkoznod a weboldaladba, hanem akár abban is tudjuk majd segíteni a felhasználókat, hogy hogyan. Tehát meg tudjuk akár azt mondani, hogy ez a blokk a weboldaladon, vagy ez a CTA nem működik, ellenben mondjuk a korábbi CTA-t sokkal jobban teljesített, tehát olyasmit kellene alkalmaznod, vagy akár data mining-gal, big data technológiákkal megvalósítani azt, hogy a korábbi adatokból, az eddig felhasználó szempontjából, vagy felhasználó esetében trackelt adatokból olyan kimutatásokat készítsünk, amik egyébként nem állnak a rendelkezésére. És például elmondjuk neki azt, hogy melyik időszakban hány felhasználó volt a weboldalán, melyek voltak a legaktívabb időszakok, akkor mit vásároltak, melyik időszakban mit kell eladnia, mit kell promóznia, tehát egy ilyen teljes körű szolgáltatást adjunk a kis és középvállalkozások számára, amiből egyértelműen meg tudják határozni azt, hogy hol és hogyan kell beavatkozniuk a weboldalukba, ahhoz, hogy javítsák a konverziót vagy a retentiont az oldalukon.
Tehát az eredménye az lesz a Capturely-nek, hogyha használjuk a Capturely-t, hogy sokkal jobban fog konvertálni a weboldaljuk gyakorlatilag. Így van. Hogyha valaki ki szeretné próbálni a Capturely-t, akkor azt hol tudja megtenni?
A weboldalunk a capturely.com, ide látogasson el, és itt a plans menüpontban megtalálja a csomagokat, amiket regisztrált a Capturely-be, és egyébként van egy ingyenes csomagunk, ami tökéletes arra, hogy kipróbálja a weboldalán a Capturely-t, megnézze azt, hogy hogyan tudja használni a weboldalán, hogyan tudja Capturely segítségével optimalizálni a weboldalát, és várunk minden visszajelzést a felhasználóktól, úgyhogy aki regisztrált, attól nagyon szívesen veszünk pár sort azzal kapcsolatban, hogy ő hogyan használta, és hogy akármilyen fejlesztéseket, új funkciókat tudna elképzelni a Capturely-n belül.
Rendben, nagyszerű. Köszi szépen, Ákos, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.